Ez a címlap a Szabad Európa Podcast sorozata. Én Wiedemann Tamás vagyok, a mai vendégem Jandó Zoltán, a G7-nek az újságírója. Szia Zoltán!
Szia, sziasztok!
Lassan belép az Orbán család a 100 milliárd forintosok előkelő klubjába, pedig 2001-ben a miniszterelnök még azt mondta, vagy hát azt kérte az édesapjától, hogy ne induljon el állami tendereken. Ha jól emlékszem, egy autópályaépítésről volt akkor szó, és azt kérte, hogy ne szállítson oda a köveket a bányájából. Azóta ugye sok víz lefolyt a Dunán, és míg Orbán Viktor családja 20 évvel ezelőtt néhány 10 millió forintnyi céges jövedelemre tett szert évente, azóta most már ez 2-3 milliárd forintra nőtt, vagyis ekkora osztalékot vesznek ki a család cégeiből. Ugye itt elsősorban most a miniszterelnök édesapjára, Orbán Győzőről, illetve testvérére, illetve az édesanyjára gondolok, hogy ezeken a neveken szoktak menni a különböző üzletek. Mi történt az elmúlt 10-15 évben? Hogyan változott meg az Orbán család pénzügyi helyzete?
Ugye, ami nagyon fontos változás volt az elmúlt mondjuk 20-25 évben, az, hogy ugye a politikai korrupciónak a társadalmi megítélés az elég sokat változott 2001-hez képest. Ugye akkor valószínűleg a Fidesznek az egyik ilyen fontos politikai élménye, ugye a székházügy kapcsán az volt, hogy ezzel rengeteget lehet bukni. Most már valószínűleg egy picit mások a politikai tapasztalatok. Ugye aki 98 és 2002 közötti kormányzásból ugye azt a tanulságot vonták le, hogy vannak olyan társadalmi, illetve gazdasági területek, amiket jobban uralniuk kell, ahhoz, hogy a hatalmat ténylegesen birtokolják, ugye jól emlékszem, az volt a mondás, hogy kormányon voltunk, hatalmon nem, és ugye nagyjából 2010-től azt látjuk, hogy ezeket a társadalmi szegmenseket, illetve iparágakat így fokozatosan hajtja az uralma alá a Fidesz, illetve kerül olyan tulajdonba, meg olyan érdekeltségbe, ami ugye a kormányhoz köthető, és ugye amikor ez megtörtént, onnantól kezdve ugye a korrupciónak a jelentősége kicsit kisebbre, sokkal kevesebbet lehetett vele bukni. Például ugye a nyilvánosságnak az uralása révén ugye ezek sokkal kisebb visszhangot tudnak kapni, mint mondjuk akár ez a 90-es években történt. Tehát valószínűleg a legfontosabb változás az ez volt. Ennek ellenére ugye 2010-ben még az látszott, amit mondtál, hogy a miniszterelnök szüleinek, illetve testvéreinek a cégei azok azért nagyon nagy jövedelmet nem csináltak, ezek jellemzően tegyen néhány 10 millió forintos osztalékok voltak évente, ami az Orbán családra jutott, ez azért nem annyira jelentős, és akkor ami amikor ez megváltozott, az nagyjából olyan 2014-15-re tehető, és akkor egy ilyen tényleg hirtelen váltással átléptek a 100 milliós nagyságrendbe, aztán szinte azonnal a milliárdos nagyságrendbe, és ugye most már évek óta ez az a nagyságrend, amiben osztalékot tudnak kivenni a cégből. Korábban is lehetett volna egyébként jóval többet fizetni, mert hogy a nyeresége megvolt egyébként a cégnek, csak azt a nyereséget nem fizették ki, hanem gyűjtötték a vállalkozásokban, és utána a későbbiekben ezt így korábban felhalmozott nyereséget fizették ki. Egyébként önmagában az, hogy egy vállalkozás sikeres, az nem feltétlenül probléma, ami ugye szintén változás volt, hogy ez a 2001-ben elhangzott kérés, ez tulajdonképpen mostanra teljesen látványosan megszűnt. Ugye a Direkt 36-nak volt több cikke arról, hogy az Orbán bányákból konkrétan állami építkezésekre szállítanak alapanyagot, tehát tulajdonképpen nem is közvetlen állami megrendelésre, de ugye állami megrendelésre dolgozó cégeknek szállítottak, tehát végsősorban azért állami pénzből származott a bevételüknek egy elég jelentős része.
Annyit finomítottak ezzel kapcsolatban a Havasi Bertalan, a miniszterelnök szóvivője, hogy Orbán Viktor családja nem vesz részt állami és uniós közbeszerzésen, tehát közvetlenül ők nem indulnak, viszont ahogy te is említetted, beszállítóként ott vannak a lánc alján, tehát valaki megnyeri a közbeszerzést, egy kormányközeli cég, és akkor alvállalkozó, tehát beszállítóként ott vannak az Orbán érdekeltségek.
Igen, és ami ugye itt különösen visszás tud lenni, az, hogy főleg ugye a fő cége az Orbán családnak, a Dolomit Kft. Az rendkívül magas nyereséggel dolgozik. Tehát az elmúlt időszakban volt egy év, amikor a bevételnek több mint a 40%-a megmaradt nyereségként. Vannak olyan iparágok, ahol ez egy viszonylag normálisnak tekinthető arány, de hogy ezek jellemzően az ilyen nagy hozzáadott értékű termékeket, szolgáltatásokat előállító iparágak, hát ugye az építőanyag, alapanyagipar, illetve hát ugye a kő, amit szállítanak ők, az nem, egyáltalán nem ilyen. De még hogyha összehasonlítjuk az iparágban dolgozó más cégeknek a nyereségrátával, akkor is nagyjából a kétszerese. Tehát ebben az időszakban, amit mi tavaly írtunk erről egy cikket, akkor megvizsgáltunk egy ilyen 5-6 éves időszakot, abban ilyen 10-15% között mozgott a különböző hasonló bányászati cégeknek a nyereségrátája, és ugyanebben az időszakban ez a Dolomit Kft-nél ilyen 20-45% között volt.
Tehát annyira kiugrik, hogy a többi hasonló bányászati céghez képest kétszer akkora a profit.
Így van. Tehát, hogyha konkrétan, hogyha az iparági átlagot hoz a nyereségességben, akkor fel ekkora profitot kellett volna elérni, mint amennyit ténylegesen elért. Ugye ez különösen annak fényében volt érdekes, hogy ugye tavaly azért az extra profitra hivatkozva elég sok külön adót kivetett a kormányzat, és ugye definíció szerint, ha használja közgazdaságtan az extra profit kifejezést, akkor azt ugye pont arra használja, amikor egy cég tartósan az iparági átlag fölött tud eredményeket elérni. Amiért ez nem extra profit, az az, hogy ugye az extra profitnak az alapja az valami versenyelőny, és itt ugye nem versenyelőnyről van szó, hanem valószínűleg politikai előnyről, és éppen ezért ez sokkal inkább járadéknak tekinthető. Tehát itt összekötjük a pontokat, akkor azért mégiscsak az látszik, hogy állami megrendelésre dolgozó kormányközeli cég vásárol az Orbán család vállalatától, ami ezen a iparági átlag nyereségének a dupláját éri el, majd ebből ugye milliárdos osztalékot fizet, ugye ez nem tűnik piaci versenyelőinek.
És magyarul, mivel nincs itt hozzáadott érték, tehát kibányásszák a követ, ezért feltételezhető, hogy magas piaci árat fizet, tehát drágán vásárol tőle.
Igen, egyértelműen úgy tűnik, hogy ez valószínűleg, tehát csak így képzelhető el, hogyha ő tényleg egy viszonylag magas áron tudja eladni, és hogyha ebben állami pénz van, akkor az azért erős kérdéseket vet fel.
Pedig neki a cégnek, aki megnyerte a közbeszerzést, az lenne az érdeke, hogy minél olcsóbban legyen.
Igen.
De mégis itt a Dolomit Kft-nél, meg 2-3 ilyen cégnél, ami a családhoz köthető, ott mégis feltételezhető drágán vásárol.
Igen, bár azért hozzá kell tenni, hogy azért ezeknél az építőipari cégeknél elég jól látszik, hogy szintén ugyanígy megvan a járadékvadászat, és ugye szintén abból gazdagodnak, hogy nagyon nagy hatékonysággal tudnak elnyerni közbeszerzéseket, miközben egyébként nagyon sok esetben a munkát nem is maguk végzik el, hanem ugye a vállalkozóknak kapásból továbbadják. Idén volt valamelyik kormányközeli cégnek a beszámolójában, hogy a tavalyi 100%-ról 95%-ra csökkent az állami megrendeléseknek az aránya a teljes bevételükön belül, ez azért elég jól megmutatja, hogy nagyjából hogyan működnek ezek a vállalatok. Ráadásul ugye rengeteg olyan cég van, ami 1-2 tucat alkalmazottal dolgozik, akik közül a fizikai munkások számára aztán tényleg minimális, tehát tényleg az látszik, hogy ezek a cégek annyit csinálnak, hogy elnyerik az állami megrendelést, aztán tovább passzolják. Egyébként van ilyen műfaj, ugye ezt hívják fővállalkozásnak, csak ugye ezt nem feltétlenül csak állami szférában lehet művelni.
De az Orbán édesapjához köthető, ugye testvérhez köthető biznisz, ugye itt 3 cégről van szó, 3 bányáról. Elmúlt 1-2 évben mit tapasztaltunk, tehát a néhány 10 milliótól hová jutottak el?
Most már fixen 1 milliárd fölött van, hogyha összesítjük ezeknek a cégeknek a bevételét. Ugye azért voltak tulajdonosváltások, ugye ebben volt egy logisztikai cég is, amitől időközben megváltak. Ugye ami nagyon fixen termeli a nyereséget, az ugye a Dolomit Kft. Voltak olyan évek, amikor becsúszott 1 milliárd alá az osztalék fizetés, de azért most már jó ideje az a jellemző, hogy 1 milliárd forint feletti éves kifizetés jut az Orbán családra, mert ugye nem 100%-os tulajdonos ebben a cégben Orbán Győző. Szóval egy nagyon éles váltás volt, és tényleg tulajdonképpen egyik pillanatra a másikra 2014-15-ben. Azon lehet egyébként lamentálni, hogy miért éppen ekkor. Több magyarázata is lehet. Az egyik magyarázat az az, hogy nagyjából ez az időszak, amikor ugye az új generációja az Orbán családnak is elkezdett felemelkedni az üzleti életben, és nyilván, hogyha ott nem voltak gátok, akkor nyilván a másik generációval szemben sem lehetett, tehát ez az egyik ok. A másik, amit nem szabad elfelejteni, hogy ugye 2015-ben volt a Simics-Korbán háborúnak a kezdete, és ugye addig egy ilyen nagyon centralizált gazdasági háttér volt a Fidesz mögött, amit ugye Simicska Lajos fogott össze, és utána az egyik tanulság, amit itt sokan levontak, az az lett, hogy nem lehet egy kézben hagyni a gazdasági hátországot a Fidesz mögött, és ugye akkor lett egy ilyen jóval decentralizáltabb rendszer, és ebbe a decentralizáltabb rendszer mögött beleillik akár az is, hogy az egyik ilyen központ, ahol a nemzeti tőke felhalmozódik, hiszen ugye itt elvileg a Fidesznek a narratívája szerint ez történik, az történetesen a miniszterelnöknek a családja.
És jött az új generáció, ugye Tiborcz István, ha jól tudom, 2013-ban vette feleségül Orbán Ráhelyet, a miniszterelnök legidősebb lányát, és hát az elmúlt, hát igen, 10 év alatt elég sok minden történt, már Budapesten sem lehet csak úgy végigmenni az utcán, ne találkozzunk egy Tiborcz értekezettségre, egy Tiborcz projekttel, egy Tiborcz építkezéssel. Itt vagyunk a Vörösmarty téren, aki nézünk az ablakon, akkor éppen egy új szálloda átadása előtt vagyunk. Ez is Tiborcz Istvánhoz köthető. Hogyan jutott el ez a fiatal ember ilyen rövid idő alatt, hogy ennyire megkerülhetetlen lett az ingatlan, illetve egy a turizmus, ugye ez a két legfőbb tevékenységi köre, de persze vett egy bankot is, egy befektetési céget is, tehát elég széles körű az ő gazdagodása. Hogyan jutott el az elmúlt 10 évben ide?
Hát ugye az első biznisz az ominózus Elios történet volt, ami aztán megjárt az Unió csalás elleni hivatalát, meg ugye különböző büntetéseket is szabtak ezek miatt ki, ahol egyébként, amikor arról írtunk, akkor azért egyértelműen látszott, hogy ott nem osztalékból történt a gazdagodás a miniszterelnök vejének, hanem azzal, hogy ugye eladta ezt a céget, és valójában az osztalékot már a későbbi tulajdonos vette ki, csak ez nagyjából ez a részesedés egy olyan 3 milliárd forint körüli összegét cserélt gazdát. Tehát, hogyha amikor az első milliárdot keresünk, akkor valószínűleg azt valahol itt kell keresni ennél a tranzakciónál. Ott ugye történetesen egyébként egy Fidesz közeli építőipari vállalat csoport volt a vevő. És ugye innen indult el aztán ugye maga a BDPST csoport, az gondolom a tőke alapját ez biztosíthatta, bár ugye a BDPST csoportnál is nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy ténylegesen Tiborcz Istvánnál mögötte, az is egy ilyen rendkívül érdekes módon derült ki, hogy az egyik ilyen cégbírósági bejegyzésnél ugye a Tiborcz István fizette be azt az összeget, amit ki kell fizetni azért, hogy közzétegyék az adott változást, és akkor ugye ott feltűnt, hogy hát miért fizeti Tiborcz István be egy elvileg tőle független cégnek a dolgait. És akkor utána ez a BDPST pedig szépen elkezdett nőni, ugye nagyon jelentős állami hitelek, támogatások, ugye mindenféle ilyen projektek, és hát ugye nagyon nagy mennyiségben vásárolt ingatlanokat, és ugye elsősorban az ingatlan bizniszből indul, de valójában papíron ugye a fő tevékenysége az ingatlan kezelés, de valójában ez egy vagyonkezelő cég, tehát ugye elsősorban más cégeket birtokol, és ugye azoknak a cégeknek a jövedelméből, illetve vagyongyarapodásából működik nyereségesen, bár ugye most kiderült az is, hogy nem törvényszerűen azok a vagyonelemek termelték a legtöbb pénzt, amiről tudtuk, hogy benne vannak, hanem ugye azért voltak ott más vagyonelemek is, ahonnan azért jelentős bevételük származott.
Igen, 2-3 évvel ezelőtt írtál egy cikket, és kerested a bevételének egy nagy részét, ugye azt hiszem talán a harmada vagy a fele az ilyen rejtve volt, én nem tudtad, hogy a BDPST honnan szerzi ezt a nagy bevételt, és akkor kiderült, hogy volt egy ilyen néhány év alatt 27 milliárdos utalás, ami lényegében pénzutalás volt. Erről mesélsz egy kicsit, mert ez nagyon érdekes.
Igen, történt. Tulajdonképpen az egész sztori így kezdődött, hogy május 31-én kell leadni minden cégnek a beszámolóját, ugye ilyenkor a gazdasági újságírók mindig nézik, hogy az egyes vállalatoknak hogyan sikerült az adott éve, és akkor megnéztem a BDPST-nek is a beszámolóját, és azt tűnt fel, hogy ugye a bevételének, ahogy erről beszéltünk, a jelentős része más vállalatoktól kapott osztalékból származik. Ennek az a kapott osztalék nagy részén azonban nem volt feltüntetve, hogy kitől. Vannak azok a vállalatok, akiket ők megjelöltek úgynevezett kapcsolt vállalatként, tehát tulajdonképpen a leányvállalataik, de hogy nem ezektől jött, hanem egy olyan vállalattal, ami papíron nem kapcsolt, vagy olyan helyről jött, ami ugye papíron nem kapcsolt vállalkozás. És akkor én végignézegettem ezeket, hogy azért mégiscsak, akiket megjelöltek így leányvállalatként, mennyi osztalékot fizettek, és teg a töredéke volt annak, ami jött, és az viszont nem látszott, hogy akkor ki volt az, aki fizet. Ezt megkérdeztem tőlük, nyilván nem válaszoltak, elmondták, hogy ők mindent közzétettek a beszámolóban, amit fontosnak tartottak, és akkor ez azt hiszem tavaly volt egyébként, és akkor idén ugyanígy megtörtént ez, akkor megint megkérdeztem, és akkor megint elkezdtem átnézni a cégeket, és ezúttal, nem tudom, harmadik, negyedik cég, amit megnéztem, ez a Geralton vagy Geralton nevű vállalat volt, és akkor azt észrevettem, hogy annál viszont jelentős kifizetések voltak már az elmúlt évben is. És ez ugye azért nem volt még tavaly benne ebben a körben, akit végignéztem, mert akkor még nem volt hivatalosan a BDPST-nek a tulajdonában ez a vállalat. És akkor innen indult ez az egész sztori, és igen, kiderült, hogy ez volt az a vállalat, ahonnan végső soron elindult ez ugye Jelinek Dániel cégcsoportjának egy cége, és ebből a vállalatból a Jelinek cégcsoport, volt a kis kapu, amelyen keresztül a Jelinek cégcsoportból 27 milliárd forint kiáramlott. Egyébként egy pécsi vállalkozóhoz, majd onnan minden jel szerint tovább indult, és ugye ez volt az a pénz, ami megjelent, vagy megjelentett ugye a Tiborcz István BDPST-jében.
És ennek a felfedezésnek mi volt a jelentősége? Ugye Jelinek Dánielnek is elég gyors gazdagodása volt, ezt láttuk az elmúlt években. Sejthető volt, hogy Tiborcz Istvánhoz köthető, most viszont úgy tűnik, hogy elég szoros az a kapcsolat. Tehát azt lehet mondani, hogy Jelinek Dániel mögötti vagyon is talán köze van ahhoz, hogy Tiborcz Istvánnak a jó barátja?
Jelinek Dániel egyébként egy ilyen önálló, most is egyébként egy ilyen önálló gazdasági üzleti entitásként tartják számon a piacon, az ő meggazdagodása az egyébként még így a 2000-es évek elejére datálható, ugye ingatlanokkal, olyan ingatlanokkal kereskedett, amikkel más nem nagyon foglalkozott, ilyen B-kategóriás irodaházakkal, raktárépületekkel, stb. Viszont nem került fel a gazdag listákra nagyon-nagyon sokáig. Jó kérdés, hogy miért, az ő bevallása szerint, mert ugye 2006-tal ez megtörténne, utólagos bevallása szerint ez 2006-tól megtörténhetett volna, és akkor végül 2018 környékén nagyon-nagyon előkelő helyen landolt a gazdag listákon, és most már tegy évek óta a top 10-ben van ilyen 200 milliárd fölötti vagyonnal. Már jó ideje lehet látni, hogy ő folyamatosan üzletel kormányközeli körekkel, és ezen belül is elsősorban az Orbán Csárdal, és azon belül is elsősorban Tiborcz Istvánnal, de hogy eddig ezek olyan üzletek voltak, hogy az egyik vett valamit, és eladta a másiknak, vagy közösen szálltak be valami üzletbe, arra nem utalt semmilyen jel, hogy egyfajta ilyen vagyonátcsoportosítás történne. És ugye ez azért volt érdekes, ez a pénzkiáramlás, mert itt elég egyértelműen úgy látszik, hogy az történt, hogy tulajdonképpen ellentételezés nélkül kiáramlott 27 milliárd forint ebből a cégcsoportból egy olyan szereplőhöz, akit országos szinten nem is feltétlenül ismertek, és egyébként Tiborcz Istvánnal jó kapcsolatot ápol, majd ezzel párhuzamosan ugye szinte pontosan ugyanez az összeg megjelent a Tiborcz István féle cégbirodalomban.
Ahogy te is mondod, az érdekes, mert ez a cég 27, ugye három részletbe utalt 27 milliárdot egy pécsi cégnek. A pécsi cég ezt az összeget, majdnem teljes összeget átutalta egy az egybe a Tiborcz féle cégnek, viszont nincs mögötte semmi. Tehát nincs mellette ingatlan, adásvétel, nincs mögötte semmi, és azért kérdéses, hogy miért. Megkérdezted tőlük, mit mondtak erre?
Hát ugye ezt osztalékként fizették ki, tehát ebben az volt az érdekes az egészben, hogy jogilag egyébként nem biztos, hogy ez egy támadható dolog, az egy erős aránytalanságnak tűnik, hogy a könyvekből az olvasható ki, hogy ez a pécsi szég nagyjából 2 millió forintot fizethetett azért a részvényekért, amelyek utána 27 milliárdot hoztak neki. De ugye az történt, hogy létrehoztak abban a Jelinek cégbirodalomban lévő vállalatban, ebben a Geralton ZRT nevű cégben úgynevezett osztalék elsőbségi részvényeket, és aki ezeket a részvényeket megszerezte, úgyhogy egyébként nagyon kis részesedését birtokolta a vállalatnak, de a kifizetett pénznek a 99%-a hozzákerülhetett. Mert az osztalék elsőbségi részének pont ez a lényege, hogy aki megszerzi, az vagy korábban kapja meg az osztalékot, vagy mint a többi tulajdonos, vagy sokkal nagyobb osztalékot kap. És itt...
Bocs, egy tájmai pillanatra, és ez miért jó? Azért jó, mert ő kisebbségi tulajdonos, tehát a cég infóban nincs benne.
Így van. Azért jobb helyeken azért föltüntetik, magyarországi vállalatoknál is, hogyha valaki új tulajdonosként belép, de itt ugye nem tüntették föl, illetve hát ugye van egy olyan adatbázis, ahol a tényleges tulajdonosokat vissza lehet keresni. És igen, ott 25%-os részesedési arány van, és történetesen mindenki a 25% alatt maradt valahogyan, ezért nem derült ki nagyon sokáig, hogy hogyan áramlik ez a pénz.
Viszont a osztaléknak a 99%-a az övé.
Igen, így van, pontosan ez történt, hogy az osztalék 99%-a. Úgy egyébként úgy derült ki, hogy miközben nagyon figyeltek arra, hogy a cég bírósági iratokban ne kerüljön bele tulajdonosként a pécsi vállalkozás, az egyik beszámolóba véletlenül belekerült, hogy osztalék előleget fizetett neki a Jelinek cégbirodalomban lévő vállalat a Geralton, és onnantól kezdve pedig nagyon jól be lehetett azonosítani, hogy 10%-ra pontosan ugyanannyi pénz érkezett be a pécsi vállalathoz, mint amennyit kifizetett a...
Tehát a Jelinek a Geralton-t átküldte a pécsihez, 99%-át.
És onnan pedig, elindult.
94%-a pontosan, 94,8, azt hiszem.
Ott is 10,000%-ra, ami 7800 valahány 10,000 százaléka az, ami megjelent a BDPST-nél, igen.
Érdekes. És akkor megkérdezted tőlük, hogy honnan van ez a pénz, vagy mi azok, mit mondtak? Hát Jelinek Dániel személyesen fogadott téged.
Igen, Jelinek Dániellel személyesen találkoztunk, és fel is tettük neki a kérdéseinket. Egyébként a beszélgetés elején, amikor az olyan általánosabb témák kerültek szóba, amelyek egyébként a sajtóban mostanában nagyon visszhangot kaptak, mint mondjuk a munkásszállójának az ügye, vagy akár a külföldi befektetések, akkor egyébként készségesen válaszolt is, és amikor szóba került ez a téma, akkor onnantól kezdve viszont azt kérte, hogy írásban küldjünk kérdéseket, és amikor írásban elküldtük a kérdéseket, akkor pedig már nem ő válaszolt, hanem az ügyvédje különböző jogi passzusokat behivatkozva, jelezve, hogy nem kíván egyébként ebben a témában megjelenni Jelinek Dániel, és nem is feltétlenül szeretné, hogyha ebből cikk születne. Illetve egyébként ebben a levélben válaszolt az írásban feltett kérdések egy részére is a Jelinek Dániel így úgy, de hogy azt mondta, hogy ezeket a válaszokat csak háttérben mondja el nekünk, és hogy ezeket mi nem hivatkozhatjuk.
És akkor, hogy ment a beszélgetés, és a témához jöttetek, akkor így teljesen elzárkózott.
Onnantól kezdve jóval rövidebbek lettek a válaszok, igen.
Ugye most azt látjuk, hogy ugye Orbán szülei, meg testvérei, van egy ilyen bányabiznisz, egy építőipar biznisz, Tiborcz István ugye a Veikon keresztül van egy ilyen sokkal nagyobb léptékű, és sokkal szélesebb, tehát ugye említettük a bankot, talán a Granit Bank az ővel, jól emlékszem, alapkezelők, ingatlanok, turizmus, stb. Tehát látszik, itt már sokkal nagyobb lépték, van egy ilyen vagyongyarapodás. Mennyire biztosak ezek a vagyonok? Tehát, hogyha jön itt egy válság, egy pénzügyi válság, legyen a háború, vagy bármilyen, válság. Legyen szó arról, hogy a költségvetésből nem lehet most már adóforintokat kiadni egy ilyen projektekre, vagy az Európai Unió nem küld pénzt, tehát nincsenek uniós támogatással megvalósított közbeszerzések. Mi lesz ezeknek a vagyonok a sorsa?
Ezt a kérdést valószínűleg ki lehet a teljes NER-re szélesíteni, mert ugye azért nagyjából ezek azok a területek, ahol a Fidesz közeli gazdasági elit teret nyert az elmúlt időszakban nagyobb mértékben, hogy azért többnyire ezek nem feltétlenül válságálló területek, de hogyha jön egy válság, akkor ugye azért a legtöbb iparágban annak hatása van, tehát hogy ezzel nehéz mit kezdeni. Ugye itt már akkora vagyonról beszélünk, hogy valószínűleg az azért egy néhány válságévet ki lehet bekkelni és el lehet döcögni, tehát itt nem arról van szó, hogy itt az egész bedőlne, meg azért valószínűleg, még akkor is, hogyha azért ezeknél a cégeknél vannak hatékonyságbeli problémák, akkor is azért egyre profibb az a menedzsment láthatóan, ami megpróbálja ezeket a cégeket vezetni, vagy amelyek ezeket a cégeket vezetik. Ennek szerintem inkább egy olyan generális problémája van, hogy ugye ezek a cégek nem voltak soha rákényszerítve arra, hogy versenyezzenek. Ennek megfelelően nem is feltétlenül hatékonyak, és így nem is nagyon tudják megállni nemzetközi versenyben a helyüket. Ugye többször volt arról szó, hogy esetleg ezek a kormányközeli cégek valami külföldi terjeszkedésbe kezdenek, és azért eddig olyan sok sikert nem láttunk. Ha terjeszkednek, akkor ugye balkáni irányba teszik, amerre hát több szempontból is könnyebb.
Ott csak a verseny jellemző.
Igen, meg azért ott a kétes ügyletekkel szintén kevesebb probléma van, mint hogyha mondjuk más jobban átlátható országok felé terjeszkednének. Szóval, hogy ennek az egésznek összességében a magyar versenyképesség szempontjából van egy nagyon nagy negatív hatása. Az, hogy ugye ezek a cél most már egyre nagyobb részét uralják a gazdaságnak, miközben nem hatékonyak, nem versenyképesek, és ugye ez az egész országnak a versenyképességét vissza tudja húzni, és miközben ugye azt láttuk, hogy az ország azért fejlődött az elmúlt 10 évben. A gazdasági fejlődés az kifejezetten gyors volt mondjuk a korábbi időszakhoz, meg mondjuk a válságévekhez képest, de azért látszik az, hogy mondjuk akár a környező országokhoz viszonyítva már nem volt olyan gyors a fejlődés, és ebben biztos, hogy szerepet játszott már akkor is ez, a jövőben pedig még inkább szerepet játszott a gazdasági fejlődésben, és hát ugye a másik probléma, hogy ugye ezek a kormányközeli cégek, amik ilyen rendkívül gyorsan híznak és rendkívül nagy nyereségrátával működnek jellemzően állami megrendelésekből, azért mégiscsak azoktól a magyar tulajdonú kis középvállalkozásoktól szívják el a forrásokat, amelyek szintén fejlődhetnének, és ugye éppen ezért ezeknek a versenyképessége sem tud fejlődni. Tehát összességében a teljes magyar gazdaság versenyképességét folytja meg ez az egész helyzet, miközben, hogyha jönne egy válság, valószínűleg komoly problémát nekik nem okozna egy 2-3 éves kiesés, mert eldöcögnének vele, meg azért tényleg akkora vagyonokról beszélünk, hogy azokból azért lehet így is úgy is jövedelmet csinálni.
Mi történne egy esetleges kormányváltásnál?
Valószínűleg ugyanez, tehát hogy az politikai, meg politika közeli gazdasági szempontból az igazából egy válság. Szórakoztató szokott lenni, amikor nézegetjük a tőzsdén jegyzett mészáros cégeknek az árfolyam változását a választások előtt és utáni napon. Tehát azért elég jól beárazza azt, hogy mi várható, tehát tulajdonképpen ez csak sokkal nagyobban.
Választások előtt egy kicsit lemegy, visszamegy,
és utána, amikor nyer
a kétharmad, akkor pedig felrobbannak a részek.
Így van.
Jandó Zoltánt, a G7-nek az újságíróját hallottuk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.